Kolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a jövőbeni sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházás ösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb célpont lesz, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatásfejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba. A Siemens Mobility egy kutatásfejlesztési projekt keretében több mint 6 milliárd forint értékben új generációs informatikai megoldásokat fejleszt a magyar fővárosban a kötött pályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan, ismertette a tárcavezető. Ehhez a kormány nagyjából 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 40 új magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét, tudatta Szijjártó Péter. Azt mondta, a cél, hogy Magyarország ne csak gyártóbázis, hanem egyben innovációs központ is legyen Európában, ezért jó hír, hogy mára sikerült megalapozni a gazdaság dimenzióváltását. Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3%-kal, a háztartási energiáért 10,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, közölte a KSH. Jövőre 3% körüli GDP növekedéssel számol a kormány, közölte a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián. Nagy Márton szerint a beruházások az év végétől indulnak be, miután az első negyedévben 12, a másodikban 8%-os volt a zsugorodás, és 2022 vége óta minden negyedévben visszaesést mértek. Közölte azt is, novemberben tervezi elfogadni a kormány az új adócsökkentési csomagot, amely a szociális hozzájárulási adó mérséklését és további vállalkozásokat segítő intézkedéseket tartalmaz. Szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 3328 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt, ezen belül a központi költségvetés 3267 milliárd 400 millió forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101 milliárd 300 millió forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162 milliárd 600 millió forintos hiányt mutattak. A vonatkozó gyors tájékoztatóban a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, az ország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így képes a kormány a családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat támogató intézkedéseihez szükséges forrásokat biztosítani. Az Európai Bizottság ipari akciótervet dolgozott ki az európai autóipar számára, jelentette be a klímaügyekért felelős uniós biztos. Ez a vállalatok átállását segíti a tiszta, összekapcsolt és automatizált járműgyártásra, ismertette Wopke Hoekstra. Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament Strasbourg-i plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az unió tagállamai összehangolt és tudatos támadások célpontjai. 905 település nyert támogatást a Magyar Falu programban, majdnem 10 milliárd forint értékben, közölt az illetékes kormánybiztos. Az összegnek több mint a felét önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték el a pályázók, ismertette Gyopáros Alpár. Átadták a Magyar Vöröskereszt felújított multifunkciós egészségközpontját. A fővárosi székházban, illetve Győrben, Ózdon, Szigetszentmiklóson és Zalaegerszegen megvalósult közel 350 millió forint értékű beruházást, több mint 230 millió forinttal támogatta a kormányzat. Családasszisztensi mintaprogram indul 27 településen a hátrányos helyzetű gyermeket váró és nevelő családok támogatására, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila közölte, a 70 millió forint kormányzati támogatással induló mintaprogram célja a védőnők mindennapi munkájának segítése, a családok életminőségének javítása és az egészségügyi ellátórendszer tehermentesítése. Románia több mint 40 településén utakat, udvarokat öntött el, fákat döntött ki a Fekete-tenger felől érkezett, Bulgáriában is károkat okozó Barbara nevű ciklon, amely miatt vörös riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat. Románia valamennyi tengeri kikötőjét lezárták, a délkeleti régiókban szünetelt a tanítás is. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű majd a folytatásban. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 15-16 fok körül alakul, ezután némi melegedés kezdődik majd, szép hétvége elé nézünk, és akár a 20 fokot is elérhetjük. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szerdai műsorunk témái. Leó pápa katekézise. A feltámadás csöndesen átalakítja szívünket. Megemlékezés Rómában, Bódi Magdi vértanúsága 80. és Mindszenti bíboros halála 50. évfordulóján. Erdő Péter bíboros köszöntő beszéde, Mindszenti bíboros sohasem a saját sorsával és dicsőségével törődött, hanem a rábízottak, a nemzet sorsa volt a legfőbb gondja. Boldog Bódi Magdi egy nagyszerű ajándék, amit még ki kell bontanunk. Interjú Udvardi György veszprémi érsekkel.
14. Leó pápa katekézise. A feltámadás csöndesen átalakítja szívünket. Közel 60 ezer hívő vett részt a szerdai általános audiencián október 8-án magyarok nagyasszonya ünnepén. Köztük egy népes magyar delegáció, Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek, Udvardi György veszprémi érsek, Ternyák Csaba egri érsek vezetésével. A kihallgatás végén Erdő Péter bíboros a Szentatya elé járult. Leó pápa katekézisében arról beszélt, hogy Jézus nem feltűnést keresve, angyalok seregével jelenik meg a tanítványoknak, nem látványos gesztusokkal és ünnepélyes beszédekkel tárja föl a világegyetem titkait. Éppen ellenkezőleg, diszkréten közelít, mint egy éhes utazó, aki egy falat kenyeret kér. Ez értékes üzenetet hordoz számunkra. A feltámadás nem egy színpadi fordulat, hanem egy csöndes átalakulás, ami értelemmel tölt meg minden emberi gesztust. Aki feltámad, nem elillanó szellemmé válik, hanem mélyebb szeretett közösségre lép Istennel és a testvérekkel, egy olyan emberségben, amit átalakított a szeretet. Krisztus húsvétjában minden kegyelemmé válhat, folytatta katekézisét a pápa. Még a leghétköznapibb dolgok is, az evés, a munka, a várakozás, a lakás rendezése, egy barát támogatása. A feltámadás nem veszi el az életből az időt és a fáradozást, de megváltoztatja annak értelmét, ízét. Minden gesztus, amit hálával és szeretett közösségben végzünk, megelőlegezi Isten országát. Van azonban egy akadály, ami gyakran megnehezíti, hogy fölismerjük Krisztus jelenlétét a mindennapokban, mégpedig, hogy mi sebek nélküli örömöt várunk. Az Emmauszi tanítványok szomorúan mennek, mert más befejezésre számítottak. Egy olyan messiást vártak, aki nem ismeri a keresztet. Jézus azonban melléjük szegődik, és türelmesen rávezeti őket arra, hogy a fájdalom nem az ígéret megszegése, hanem az az út, amelyen keresztül Isten kinyilvánította szeretete mértékét. Amikor végül asztalhoz ülnek vele és megtörik a kenyeret, felnyílik a szemük, és észreveszik, hogy már hevült a szívük, még ha nem is tudtak róla. Ez a legnagyobb meglepetés. Rájönni, hogy a csalódás és a fáradtság hamuja alatt még izzik a parázs, és csak arra vár, hogy felszítsák, mutatott rá a Szent Atya. A feltámadott csak meg akarja mutatni jelenlétét, mellénk szegődni az úton, fellobbantani bennünk a bizonyosságot, hogy az ő élete erősebb minden halálnál. Kérjük a kegyelmet, hogy fölismerjük alázatos és diszkrét jelenlétét, hogy ne várjunk próbatételek nélküli életet, hogy fölfedezzük, valamennyi fájdalom, ha szeretet lakik benne, a szeretet közösség helyévé válhat. És így, mint az Emmauszi tanítványok, mi is úgy térünk haza, hogy öröm izzik a szívünkben.
Una gioia semplice.
Egyszerű öröm, ami nem törli el a sebeket, hanem megvilágítja azokat. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Megemlékezés Rómában Bódi Magdi vértanúsága 80. és Mindszenti bíboros halála 50. évfordulóján. A hit tanúi a Reménység sógorai címmel ünnepi megemlékezést tartottak a Római Magyar Akadémián október 7-én kedden este Magyarok Nagyasszonya ünnepének vigíliáján az Akadémia, a Szentszéki Magyar Nagykövetség és a Pápai Magyar Intézet közös szervezésében. A vendégeket Berényi László, az Akadémia megbízott igazgatója, Habsburg Lotaringiai Edvard szentszéki nagykövet, Kishegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára, Erdő Péter Esztergom budapesti bíboros érsek, Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa köszöntötte. A Bódi Magdi életét bemutató animációs film keretében kerekasztal beszélgetés folytattak az Új Boldogról, amelyet Roberto Regoli atya, a Gerge Egyetem tanára moderált, Takács István atya, a Veszprémi érseki helynök, Habsburg Lotaringiai Edvard szentszéki nagykövet, Krisztiána Marinelli asszony, a Szentek Ügyei Dikasztérium posztulátora, és Varga László Tibor, a Veszprémi érsekség levéltárosa közreműködésével. Erdő Péter bíboros köszöntő beszédében így emlékezett a két ünnepelt személyre. Különleges alkalomra jöttünk össze az idén. Isten tiszteletre méltó szolgája, Mindszenti bíboros úr kinevezésének 80. halálának 50. évfordulójára emlékezünk. Élete és főpasztori tevékenysége sok olyan húrt pendített meg, ami máig rezeg és zeng a hívő emberek lelkében. Ezek közül az egyik az, hogy komolyan vette a korábban tapasztalt hősies életszentség és vértanúság példáit. Ő volt az, aki még 1945-ben megtette az első lépéseket Bódi Mária Magdolna boldog avatásának ügyében. Ez a folyamat az idén szeptember 6-án jutott el az ünnepélyes boldog avatásig. De csodálhatjuk-e, hogy a szenteknek különleges érzékük van a másokban megnyilvánuló életszentség iránt? Ennek példája boldog Bódi Mária Magdolna tanúságtétele is. Mint a szentek közül sokan, ő is megérezte, hogy milyen sors vár rá, és ő ennek sokféle jelét adta. Barátnőjével együtt eltökélték, hogy szentek lesznek, és ha Magdi mégis választás elé kerülne a bűn és a halál közt, akkor ő gondolkodás nélkül a halált választaná. Ez a vértanúság írt a naplójában. Amikor 1945. március 23-án eljött az ő órája, Bódi Magdi nem csak a tisztaságát védte, hanem Krisztus iránti hűségből és szeretetből adta életét. Mind halálig megtartotta fogadalmát. Halála után szinte rögtön csodálatos ima meghallgatások kezdődtek. Mindszenti bíboros úr esetében szintén történtek különleges ima meghallgatások. Eddig ezeket hivatalosan még nem ismerték el csodának. De ha sokan imádkoznak, ha sokan kéri a közbenjárását, ha sokan figyelnek arra, hogy utána hogyan alakul a helyzetük, akkor bízhatunk benne, hogy Mindszenty bíborus esetében is megvalósulnak azok a feltételek, amelyeket az egyház ma az ünnepélyes boldoga avatáshoz megkíván. Ne feledjük azonban, hogy ő maga sohasem a saját sorsával és dicsőségével törődött, hanem a rábízottak, a nemzet sorsa volt a legfőbb gondja. Ezért is kezdeményezte az 1 millió imádkozó magyar mozgalmát. Emlékezzünk rá, hogy 2006-ban a Szent István Bazilika elő bemutattuk az 1 millió aláírást azokét, akik nemzetünkért az imádságot vállalták. Ma ennek különleges aktualitása van. Népünk békéjéért, megmaradásáért és a szívek kiengesztelődéséért imádkozni és dolgozni ma is égetően szükséges. Zárta köszöntő beszédét Erdő Péter bíboros. Boldog Bódi Magdi egy nagyszerű ajándék, amit még ki kell bontanunk címmel, most hallgassuk meg az Udvardi György veszprémi érsekkel készített interjúnkat. Isten adott kedves érsekatya a Vatikáni Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen.
Szeptember 6-a történelmi dátumá lett az egész ország, de főként a veszprémi érsekség számára. A közelmúltban az ország európai kulturális fővárosa is volt, és innyit lépett tovább, mert spirituális fővárossá tette a királynék városát Bódi Mária Magdolna boldog avatása. Egy hónap telt el azóta. Hogyan lehet rátekinteni a város főpasztoraként erre a nagy eseményre?
Mindenképpen az öröm van a szívemben, szívünkben, és egy nagy ajándékot szeretnénk megismerni és kibontani. Egyszerre van bennünk a készületnek az öröme, gondolatai, de már úgy, hogy ez az ünnepben valójában beteljesedett, azonban nincs vége, hiszen úgy tekintettünk a boldogávatásra, mint nagy ajándékra az egyházmegye számára, de a magyar egyház számára is, hiszen egy olyan fiatal lánynak az erényeit volt módunk megpillantani, Krisztus erényeket, amelyek nagyon aktuálisak, bennünket érintenek. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy a fiatalok számára milyen könnyen megszerethető Bódi Mária Magdolna személye. Ez is önmagában megrendítő volt. Nagyon szép ünneppel ajándékozott meg bennünket a Jóisten, ahol az imádság, az ünnep, illetve a hitünk szépsége emelkedett ki. Nagyon érdekes, a résztvevők közül nagyon sokan örülnek, kifejezik örömüket, hogy itt részt vehettek, és körülbelül ugyanazokat a mondatokat mondják, hogy az imádságos légkört tapasztalták meg, az egységet, az egyház szépségét, a hitnek az erejét, a vértanúság, mint az élet realitása és szépsége jelent meg ebben az ünnepben. Ennél fogva ez egy óriási erő, mind az ott ünneplők, mind az egyházmegye, de azt gondolom a magyar egyház számára is.
És itt kérdezni meg éppen, hogy miben tehetné Boldog Magdi mássá az egyházmegye életét, és hogyan tud bennünket is megváltoztatni?
Nagyon érdekes az ő személye. Azt lehet talán mondani, hogy egy olyan boldog, akinek az életében semmi sem sikerült. Vagyis emberi szempontból folyamatosan gátak, akadályok vették körül, olyan körülményekben nőtt fel, iskolában, család, szegény körülmények között, amelyekre ma könnyen azt mondjuk, hogy így lehetetlen emberhez méltóan élni.
Szülei rendezetlen házassága.
Szüleinek a rendezetlen házassága is. Szeretett volna szerzetes lenni, de nem lehetett. Szeretett volna tanulni, nem lehetett. Szeretett volna kimenni a frontra, hogy a beteg katonákat ápolja. Miért? Mert azt mondta, hogy milyen nagyszerű dolog az, hogyha egy hazájáért küzdő katona, aki megsebesül, vagy éppen az életét adja oda, utolsó óráiban hallhat Jézus Krisztusról. Micsoda evangelizáló lelkület volt benne. Ugyanez a lelkület jelent meg akkor, amikor 18 éves korát követően gyárban kezdett el dolgozni. El lehet képzelni egy vegyi üzem, ami hadi üzemmé formálódott. Nagyon sok olyan munkás dolgozott ott, akik éppen a szegény sor elől menekültek a gyárba, vagy éppen nem volt más lehetőségük. Nem örömmel voltak itt. És egy ilyen körülmények között Magdi mindig az örömmel, mindig a derűvel, mindig a szeretet kreativitásával. És ez megváltoztatta a környezetét. Vagyis ha azt mondjuk, hogy nem sikerült semmi az életében, amit szeretett volna, ez csak az emberi gondolkodás szerint mondható így. Mert minden sikerül. Mert ezen körülmények között is derűs volt, fiatalokkal foglalkozott, szegényekkel, öröm volt a szívében, a plébániának egy mozgató eleme volt, és ez példaként hat ránk is.
Azért is lehetett ez benne, mert Magdi nagyon szerette az egyházat, és benne mélyen tisztelte a papokat. A gombviselő is meg is ajándékozta kiváló lelkipásztorokkal, akik mellette voltak, akik felfedezték az ő nagy lelkét, és ő elkezdték még jobban kimutatni benne rejlő lehetőséget. Aztán vissza is hatott a Magdi lelkisége az ő lelki vezetőjére. A veszprémi papság most, ma, hogyan érzi ezt a szent örökséget, amit Magdi ad?
Nagyon fontos ez, hogy olyan lelkivezetői voltak Magdinak, akik az egyházmegye tisztelt, jól felkészült, képzett és lelkes papjai voltak. Nyilvánvalóan, hogy meglátták Magdiban ezt a lelki, intellektuális, hiszen erős intellektussal rendelkezett képességet és a tenni akarást, és nevelték. És ezt a nevelést elfogadta. Ez egy kölcsönös egymásra hatás volt. Nyilvánvalóan is erről is vannak dokumentumaink, a lelki atyák csodálkoztak is, hogy honnan van ilyen meglátás, ilyen erő a Magdi személyében. Vagyis visszahatott a lelkipásztori tevékenységükre is. De úgy is, hogy mertek rábízni ügyeket, hogy intézze önállóan. Miért? Mert látták, hogy mennyire kreatív, mennyire elszánt, mennyire Krisztusnak odaadott életet élt. És erre van, azt gondolom, nagy szükségünk ma, együttműködve világi munkatársakkal, papok egymás között, püspök papjaival, számomra is ez egy nagyon nagy feladat, hogy ezt a lelkesedést, ezt az evangelizáló lelkesedést hogyan tudjuk ma megfogalmazni.
Egy boldogot, egy szentet nem csak tisztelni lehet, hanem egészen emberi módon szeretni, így egészen közelről lehetett látni, hogy Isten épp a fiatalok főként hogyan megszerették Carlo Acutist, ezt a fiatal kortárs olasz szentet. De valami hasonlót éreztem én itt Rómából, és iráig is eljutott a hőfoka annak a szeretetnek, ahogyan a papok, a hívek szeretik Magdit.
Valóban nagyon könnyen megszerethető. Miért? Mert kedves, mert mosoly van az arcán, de az egész lényén. Megszeretik miért? Mert nyílt tekintetű, mert bátor és szókimondó. Vannak olyan történetek vele kapcsolatban, éppen a Temesi József atya jegyezte ezeket föl, ahol megmutatkozik azért, ha szükséges, Magdi tudta a nyelvét használni, olyan mondatokat mondott, olyan szavakat mondott, ami hatott és szembesítette az igazsággal azokat, akik ezt el akarták titkolni. Ez is egy nagy példa arra, hogy a evangelizálás azon túl, hogy személyhez kapcsolódik, hogy kedvesen tesszük, mindig az igazságban tesszük. És ez egy jó segítség, azt gondolom, napjainkban is.
Vértanúságának értékét rögtön megérezte Istennek a népe, és az Isten népe élén álló főpásztor Mindszenti József, akkori veszprémi érsek. Mennyiben rokon lelkek ők?
Azt gondolom, hogy abban mindenképpen, hogy elhitték, közelének érezték magukhoz, hogy a keresztény élet, a keresztségünkből fakadó élet, az valójában a vértanúsághoz kapcsol bennünket. Ezt látjuk Mindszenti püspök úr, akkori püspök úrnak az életében is, hiszen még a front Veszprém környékéhez érkezése előtt rendelkezéseket adott ki, hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok a menekültekkel, a sebesültekkel. Hogyan bízta rá, feltételesen ugyan, de rábízta a főesperesekre azokat a jogokat, joghatóságokat, amelyek alapján tudnak szentségeket ünnepelni, szentségeket kiszolgáltatni. És a háborút követően pedig gondoskodott arról, hogy nagyon gyorsan gyűjtsék össze hadikárokat, elhunytakat, sebesültekről hogyan gondoskodtak, a gyermekek hitoktatását hogyan végezték, a szegényekről hogyan gondoskodtak, milyen kár keletkezett templom épületében, plébániai épületében, és arra is gondja volt, gyűjtsék össze azokat a tanúkat, akik kiemelkedő, példaadó módon viselkedtek a háború borzalmai közepette. És így került nagyon gyorsan az ő soproni fogságból való visszatérését követően, így került nagyon közel hozzá orosz paptestvérnek az információja, aki vértanúként számolt be Bódi Mária Magdolnáról. És így tudták összegyűjteni nagyon gyorsan azokat a tanúkat, akik mind Magdi életét, de vértanú halálát is látták. Vagyis, hogy mi a kapcsolat a kettejük között? Mindszenti püspök úr, később bíboros úr Esztergomból is figyelemmel kísérte az eljárásnak a menetét, és Esztergomból 1945 őszén írt egy levelet orosz atyának, hogy mennyire fontos lenne, hogy ilyen példaképeket tudjunk állítani a mai ember elé, és bízik abban, hogy ez a folyamat jó végre fog vezetni, vagyis hogy a boldog álmatáshoz fog vezetni. Most pedig ott tartunk, hogy mivel ennyire szorgalmazta Mindszenty József, Veszprém püspök úr, később Bémoros úr, Bódi Mária Magdolna boldog ávatását, tudatosan kapcsoltuk össze a két személynek a történetét. Kérjük, imádkozunk azért, boldog Bódi Mária Magdolna közbenjárását is kérjük, Mindszenty bíboros úr minél hamarabb a szentek sorában lehessen. Ugyanis ennek az egyházfegyelmi, egyházjogi alapja teljesen rendezett, hiszen Isten tiszteletre méltó szolgájaként említjük Mindszenty József bíboros urat. Vagyis az egyház által elismert, fölismert, tanúsított csodának valóságára van szükség.
A mi kis Magdink jó társaság került Boldog Gizella mellé, tiszteletre méltó egykori püspöke, Mindszenty bíboros mellé, és hát a sok magyar szent is boldog között bizonyára teszi a dolgát, közben jár értünk. És a Katya hálásra köszönöm a beszélgetést, a riportot, és sok örömet kívánok Magdi körül és Magdi közben járásával.
Nagyon köszönöm.
Az Udvardi György veszprémi érsekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Illés Virág kollégiumvezető, az EGRI Szentorsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival szentorsolyai életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevében, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Adásról adásra arra teszünk kísérletet itt a rádiós hittanóráinkon, hogy minél inkább megismerjük Isten szeretetét. Ebben a tanévben ismert történeteket hívunk segítségül. Bibliai szereplők elevennek meg a rádió stúdiójában, és szentek titokzatos életében nyerünk bepillantást. A mai adásban kollégiumunk névadó szentjéről, Szent Orsolyáról fogunk beszélgetni. Mindnyájan tudjuk, hogy a katolikus vallásosságban, a hitéletünkben kitüntetett helye van a szenteknek. Mit gondoltok, miért tiszteli az egyház a szenteket? Milyen feladata van a szenteknek a hitéletben? Vagy milyen szerepe van a ti életetekben a szenteknek?
Hát a szentek megvédnek minket a bajtól. Segítenek nekünk. Van, hogy motiválnak, bíztatnak is bennünket.
Bizony. Hogy találkozunk még velük?
Szobában, ilyen képek át, amikor templomban vagyunk. Például kis plakátokon, meg ilyeneken.
Igen, a templomban úgy ott látjuk az ő képi ábrázolásaikat, és igazából nap, mint nap.
Hát, ha katolikus az iskola, akkor is vannak kint képek.
Igen, úgy is találkozhatunk velük. Illetve gondoljátok be, hogy a nagymamáitoknál leginkább?
A falon a képek.
A falon, ugye még ők a falokon
is. A könyvben.
Az ima könyvben, ugye a szent képeken. Igen. Nektek van-e valamilyen kedves szentetek?
A védőszent. Szerintem az mindenkinek egy kedvence lehet.
Berni, neked ki a védőszented?
Szent Bernadett.
Igen, hát ő egy különösen kedves szent, azt gondolom vele könnyű azonosulni. Szoktál-e hozzá fordulni?
Persze.
És volt már rá példa, hogy meghallgatott, vagy úgy érezted, hogy közben járt érted?
Igen.
Igen, érdekes ez, ugye? Azt mondjuk, hogy a szentek a példaképeink a keresztény életben. Példaképek a modern embert is körülveszik. Ma már annyira, ha példaképekről beszélünk, nem feltétlenül a szentek jutnak eszünkbe. Nektek kik a példaképeitek?
Nekem inkább anyukám.
Hát nekem is inkább. Meg ilyen zenészek is közben lépnek.
Mit gondoltok, hogy mi az, ami miatt példaképeket választunk? Vagy miért választunk példaképeket? Mi az, ami miatt szeretnénk velük azonosulni?
Hát az érdeklődés, meg hogy mire jutottak.
Denissa?
Hát a személyiségük, hogy milyen a viselkedésük, meg a motivációjuk, szerintem.
Ugye valahogy a példaképeink életében van valami vonzó dolog.
Hát nekem inkább a személyiség, hogy hogyan viselkednek másokkal, az emberiséggel, meg a hogyan képesek követni a céljukat. Nekem ez inkább.
Mondhatjuk azt, hogy azt gondoljuk, hogy a példaképeink, hogy valamit ők talán jobban csinálnak, mint mi. Hogy ők valamiben jobbak, talán boldogabbak, sikeresebbek, talán valamilyen formában az élet teljességét hordozzák. Azt gondoljuk, hogy az ő életük olyan kerek, legalábbis az életük egy-egy területén. És ha belgondoltok, akkor talán a posztereinkről visszatekintő arcok is azt üzenik, hogy te is ilyen boldog lehetsz, hogy népszerű lehetsz, hogy vagány lehetsz, és folytathatnánk a sort. Na, valahogy így vagyunk a szentekkel is. Azzal a nagy lényegi különbséggel, hogy ők az élet teljességét, örömét és boldogságát egy küzdelmes életút végén, és nem itt a földön, ugye, mint a mi sztárjaink, akik már itt a földön elérik a földi boldogságot. A szentek ugye mindezt egy küzdelmes életút végén igazából a mennyországban nyerik el az örök boldogságot. Ugye mind a szentek, mind a profán példaképeink valahogy egy elképzelt életeszményét hordozzák. A szentekre úgy tekinthetünk, mint a keresztény a krisztusi élet eszményképének a képviselőit. A mai alkalommal egy középkori szent történetét fogjuk feleleveníteni. A történetét a középkor legismertebb legenda gyűjteményéből, a Legenda Aureából fogjuk megismerni. Nagy hatású erénykatalógus ez, valósággal az üdvkeresés enciklopédiája. És ha belegondoltok, akkor mi is ezt keressük, a saját üdvösségünknek útját. És milyen jó vezérfonal, hogyha szentek életén keresztül keressük ezt az utat. Berni, említetted, hogy a Legenda Aurea és a történetei a középkori szent kultusz egyik fő forrása volt. Ma már számunkra homályos ennek a szent kultusznak a miben léte. Ugyanakkor nagyon jól ismerjük a mai kor ünnepelt példaképeit, sztárjait körülvevő tiszteletet, a sztárolást. Hogyan ünnepelünk ma egy sztárt? Ugye maga a szó egyébként azt jelenti, hogy csillag.
Hát, ha mondjuk előadók, zenészek, akkor a zenével, koncertekkel, előadásokkal. Ugye készülnek ilyen pólók is róluk, ilyen termékek, kulcstartó, még talán bögre is ilyenek.
Ugye néha egy egész brandet építenek egy-egy sztár köré.
Igen.
Ugye milyen érdekes? Hát a középkorban ilyen hasonló ünneplés övezte a szenteket is. Ugye ők megjelentek nyilván a liturgikus keretek között, ugye mai napig, ha belegondoltok, a litániákban őrizzük az ő tiszteletüket, szentmisében könyörgünk hozzájuk, a szerzetesek mindennapi olvasmányaiban megjelenik a szentek tisztelete, de a hétköznapi életben is jelen voltak a szentek, ugye beszéltünk róluk, hogy a képeken, a középkor embere által ismert képi világ az tulajdonképpen nagy részt a szentek életeiből vett jelenetek voltak. Vagy aztán a későbbi korokban, ahogy említettétek, hogy a Denisza mondta, hogy a nagymamája otthonában ott van a falon a szentek képe,
igen,
ugye, vagy az imakönyvben, vagy könyvjelzőként a kis szentképek, szerintem mindnyájan őrizgetünk ilyeneket, ugye hittanórán szerintem még a mai napig osztogatják a hitoktatók, atyák. Ezek olyanok voltak, mint ma a poszterek a falon, ugye? Sőt, a búcsukba, hogyha elmentek, még szerintem azért mindig így van, hogy a kis tárgyainkon, hogy ott is amiket lehet vásárolni, megjelennek ezek a szentek, mint most a sztárok a bögréken, meg a pólókon. Nyilván az analógia nem tökéletes, de talán így megsejthetjük, hogy akkor a középkori élet sztárjai, hát nyilván a szerelmes lovagokon kívül a szentek voltak. És valóban olyan hatásuk volt az emberekre, mint ma a sztároknak. Ahogy mondtuk, hogy a szentek életével nem csak a liturgikus keretek között ismerkedhettek meg az emberek, hanem például a szerzetesek a közösségekben az étkezés alatt olvasták fel a szentek életét. De nagyon sokan ezeket a legendáriumokat magánolvasmányként használták, vagy ugye sok atya például a prédikációk forrásaiként. Tehát ezeket a történeteket az emberek a szentmisében, a templomban napról napra, hétről hétre hallották. És volt még egy nagyon érdekes eleme ennek a szent tiszteletnek, ezek pedig az erekjék. ennek az volt a lényeg, ami mai nap is azt jelenti, hogy tudjátok, hogyha valakit nagyon szerettek, akkor szeretnétek minél közelebb az ő fizikai valóságában lenni. Ugyanúgy mennyi mindent megteszünk, hogy egy élő koncentre eljuthassunk. Vagy hogy csináljunk egy közös szelfit. Vagy hogy megérinthessük azt a sztárt. A középkorban a szenteknek a jelen valóságát az erekjék testesítették meg. Itt a Szent István stúdiójában is van egy Szent István erekje. Hogy gondoljatok bele, hogy a Szent István király valóságát hozza ide. Ez nem egy történet, amiről hallunk, ez egy kézzel fogható valóság. Úgyhogy szerintem így érthetjük, hogy miért voltak olyan fontos egy-egy templom közösség szempontjából, hogy a templomban legyen egy erekjéjük, a védőszentnek ott legyen az oltár alatt az erekjéje. Nagyon sok pénzt is adtak egyébként az erekjékért. Ezek nagyon értékes tárgyak voltak. Ugye ezt fejezi ki, ha megnézitek itt az erekje tartót, akkor ez milyen? Hát nem egy egyszerű tárgy, ugye? Díszes, szent nagyságát, dicsőségét jelképezi. A 4.-5. században élt Orsolya legendája így lette meg, és gondoljátok, hogy majdnem 1000 évvel később Szent Angélát is. Ugye a Szent Orsolya története az 1000 éven át hatott. 1000 év múlva is megszólította Szent Angélát. És ennek a Szent Orsolyának a példája is biztatta, vagy hogy a Denisza mondta, motiválta a Szent Angélát, hogy hasonlóan Szent Orsolyához maga köré gyűjtse a lányokat, megalapítsa a társaságat, és később aztán az által alapított szerzetes rendet is Szent Orsolya védnöksége alá helyezze, és róla nevezze el. Ki volt ez a legendás szent? Berri, kérlek, foglald már össze röviden a Szent Orsolya életét ebből a legenda aureából.
Egy brit király lánya volt, megkeresztelkedett és szüzességi fogadalmat tett. Amikor Éterius pogány királyfi feleségül kérte, egy angyal tanácsára 3 év haladékot kért, s a házasság föltétlenül szabta, hogy kérője is keresztelkedjék meg, és bocsásson rendelkezésére 3 evező soros hajókat. A 3 év alatt Szent Orsolya köré fiatal lányok gyűltek, az egyik legenda szerint 11 000. Miután Orsolya az összes szüzet hitre térítette, útra keltek, és kedvező széllel egy nap leforgása alatt megérkeztek Galliába, onnan pedig Kölnbe mentek. Itt megjelent Orsolyának az úrangyala, és megjövendölte, hogy teljes létszámba vissza fognak térni Kölnbe, és itt fogják elnyerni a vértanúság koszorúját. Az angyal intésére Róma felé tartottak, közben azonban kikötöttek Bázelben, és hajóikat ott hagyva gyalogosan mentek tovább Rómába. A pápa az egész papsággal együtt a legnagyobb tiszteletadással fogadta őket. Egyik éjszaka a pápa isteni kinyilatkoztatást kapott, hogy a szüzekkel együtt ő is el fogja nyerni a vértanúság pálmáját. Mikor a szent szüzek a pápával és a püspökökkel együtt visszaindultak Rómából, Étereuszt, Orsolya vőlegényét figyelmeztette az úr, hogy nyomban serkenjen fel, és menjen menyasszony elé, hogy vele együtt nyerje el Kölnben a vértanúság pálmáját. Az isteni figyelmeztetésnek engedve Étereusz elébe ment a szüzeknek, és társul szegeződött hozzájuk a vértanúságban. Mire a szüzek visszatértek Könbe, a várost már elfoglalták a hunok. Feleségül akarták venni Orsolyát és társait, és mivel ők nem hajlottak a szóra, megölték őket. Irtózatos ordítással rájuk rontottak, mint veszett farkasok a bárányokra, és az egész sokasságot legyilkolták. Mikor Szent Orsolyához jutottak fejedelmük, az ő csodálatos szépsége láttán bámulatba esett, és vigasztalni kezdte őt a szüzek halála miatt, és azt ígérte neki, hogy feleségül veszi. Orsolya visszautasította, és mivel azt látta, hogy megveti, ráirányozta nyílát, és átlőtte. Így teljesedett be a szűzvér tanúsága.
No, milyennek képzelitek a legenda alapján Szent Orsolyát?
Hát szép lehetett. Fiatal.
Hűséges, bátor.
Azt írja róla a legenda Aura, hogy a leány csodálatosan erkölcsös volt, nagy bölcsességének és szépségének mindenfelé híre kelt. Népszerű lehetett szerintetek?
Hát igen. Ez ilyen korábbi influencer is lehetett.
Ugye? Hány követője volt?
Hát 11 ezer.
11 ezer követő, nem is rossz, ugye? Mi lehetett szerintetek Szent Orsolya célja?
Hát a célja az volt, ugye, hogy mindenki szent legyen, és ezt el is érte.
Uh-huh. Ugye volt neki egy személyes életcélja. Mi volt ez?
Hogy nem ment a házasságról.
Uh-huh. Úgy, Denisza. Ugye ő egy szüzességi fogadalmat tett, ő Istennek szentelte, szerette volna szentelni életét.
És nem mondott a házasságról.
Szüzességi fogadalmat
igen,
tett.
Fogadalmat
igen, tett. Igen, igen, igen. És a másik célja, amit szeretett volna elérni, ahogy a Berni mondta, hogy minél több embert
szent legyen.
Elindítson a szentéválás útján, ugye keresztény hitre térítsen. Mert hogy ennek a történetnek a háttere, ugye az, hogy Berni mondta, hogy ez a Szent Orsolya egy brit királylány volt, és ő azokban az időkben élt, az a kora kereszténység első századaiban, ugye a 4.-5. század környékén, amikor ez az angol száz területek még pogányok voltak. És az ő kérője, az egy ilyen pogány királynak a fia volt, aki megkérte az ő kezét. Szent Orsolya élete végül is tragikus életet ér, véget ért. Ugye ő vértanú halált szenvedett, meghalt. Ugye azt mondanánk, hogy mindaz, amiért ő küzdött, talán darabjaira hult. Mégis mit gondoltok, hogy vajon elérte a célját, az ő személyes feladatát, küldetését, Szent Orsolya? Ezzel a vértanú halállal?
Hát elérte.
A Denisza azt mondja, hogy elérte.
El, mivel mindenki szent lett, és a szüzességét is megtartotta.
Igen, ugye milyen érdekes, hogy végül is megőrizte Istennek tett ígéretét, ugye? És ugye, ahogy így olvastuk a történet során, hogy ugye ő elindult ezzel a sok lányjal, végig hajózta Európát, ez egy zarándok út igazából, ahol ugye a történet mondja, hogy egyre többen csatlakoztak hozzá. És ezek a lányok, akiket ő kért kísérő, ezek ugye közben mind megtértek. Azok az emberek, olvastuk, hogy a pápa is csatlakozott hozzá, püspökök, mind megerősödtek hitükben. Úgyhogy igazából ez a zarándok út, ez őt is és a követőit is megerősített a hitükben, és hát a keresztény útra vezette ezt a társaságot. Gondoljátok már át, megismerve Szent Orsolya történetét, hogy milyen kép jelenik meg a keresztény misszióról, a hittérítésről, a hitigazsága melletti kiállásról. Ugye értelmezhetjük így a Szent Orsolya útját úgy, mint ez egy nagy zarándoklat, egy nagy hittérítés céljával. Látjuk, hogy a történet végén igazából Szent Orsolyának mind a két célja teljesült. Hogy sikerült ez a misszió? Milyen eszközöket vetett be Szent Angéla? Ugye látjuk, hogy ő itt egy hatalmas, nagy erőszakkal találkozik szemben, ott Kölnben, a Rajna partján. Alkalmaz ő ilyen erőt?
Nem.
Ugye ő egy csendes tanúságot tesz az életéről, nem csak halálával, hanem minden bizonnyal a keresztény hitéről az út során is. Ugye, hogy ilyen sokan tartanak vele, és mennek vele ezen az úton. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a Jézus ugye tanítványinak parancsába adja, hogy tegyenek tanítványá minden népet. És ez a missziós parancsba, missziós küldetésbe kapcsolódik be Szent Ossia élete is, ennek a legendának a története is. A missziós munkához Jézus ugye a tanítványoknak ad azért ilyen kézzelfogható tanácsokat is. Azt mondja az evangélium, Jézus úgy fogalmaz, hogy nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez a kép jelenik meg az a legenda szövegében is. Ugye? Szent Orsolya a hunokkal szemben, ugye, mint bárányok, a farkasok között van jelen. Azt mondja Jézus, hogy legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ugye látjuk, hogy Szent Orsolya igazán megpróbált okosan és bölcsen eljárni. Aztán Jézus úgy folytatja, hogy az emberekkel szemben pedig legyetek óvatosak, mert bíróság elé állítanak benneteket, zsinagógáikban pedig megostoroztatnak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tegyetek előttük és a pogányok előtt tanúságot. Hát Szent Orsolya történetében látjuk, hogy vele pontosan ugyanezt történik, ugye a pogány, hún, uralkodó elé hurcolják, és ott tesz tanúságot hitéről, vértanúságával. Szent Orsolya történetében tehát valóságá válik az új szövetség missziós parancsa, ugyanakkor nehezen értelmezzük ma már ezt a vértanúságot, a hit igazsága melletti legnagyobb tanúságtételt. Ha azonban figyelmesen és értő szívvel hallgatjuk Tertullianus II. Században írt sorait a vértanúkról, talán megérezzük a vértanúk hitének erejét. Így szólítja meg a szerző a keresztényeket, üldöző uralkodókat. Azt mondja nekik, hogy ám de rajta tovább csak derék helytartók. Kínozzatok, gyötörjetek, ítéljetek halálra, tépjetek ízekre minket. Éppen igazságtalanságotok, ami ártatlanságunk bizonyítéka. Ezért tűri az Isten, hogy ilyeneket szenvedjünk. És íme, bármiféle válogatott kegyetlenségekkel semmire sem mentek. Arra jó csupán, hogy társaságunkba csalogassa az embereket. Számosabbak leszünk, valahányszor végigkaszáltok rajtunk. Vető maga a keresztények vére. És ez az utolsó képe Tertullianus gondolatainak, amikor vetőmagként értelmezi a keresztények véráldozatát, minden csepp mártír vérből új és új hívők és új keresztény élet fakad. Ez a kép, ez aztán végigvonul az évszázadokon, a mai napig használják akár politikai beszédekben is, vagy vértanúkról szóló megemlékezésekben ezt a képet. Ez egy nagyon erős kép, és azt gondolom, hogy hűen tükrözi a vértanúk hitének az erejét. Ugye beszéltünk róla, hogy a Szent Orsolya vértanúksága sem volt hiába való, mert ugyan igaz, hogy ők ott meghaltak, életüket áldozták, de látjuk a történelemben, hogy nem csak a brit szigetek, hanem tulajdonképpen egész Európa, és ha belegondolunk, akkor ugye az egész világra eljutott az evangélium. És bár itt Európában nem nagyon tapasztaljuk meg a mi napjainkban a vértanúk helytállását, de hogy a világ más részein bizony a keresztények a mai nap is napról napra tanúságot tesznek, sokszor életük árán a hitükről. Vagy ha belegondoltok, akkor a magyar történelme is nem is olyan régen, ugye keresztény vértanúk is hitvallók voltak, akik a kommunizmus évei alatt bizony egyházhoz való hűségükről, hitükről mindnyájunk számára tanúságot tettek. És az ő hitük és példájuk volt az, ami a hitet nagyon sok keresztény emberben azt gondolom, hogy megtartotta. Azt mondtuk, hogy Szent Angéla a 16. században Orsolyát választotta példaképnek. Orsolyához hasonlóan ő is felismerte, hogy a lányok keresztény nevelése, hitoktatása kulcsfontosságú egy keresztény társadalom felépítésében. Orsolyához hasonlóan sokakat erősített meg a hitében, vagy éppen vezetett a keresztény hitre. Angéla a reformáció korában állt ki a katolikus hitigassága mellett, és Orsolyához hasonlóan nagy zarándok volt, nem csak Rómában, hanem a Szentföldre is eljutott. Vajon Szent Orsolya életében találtok-e ti követendő példát? Inspirál-e benneteket, Szent Orsolya?
Szerintem ez mindenkit inspirálhat, mivel ígéretet tett, és be is tartotta.
Követte a célját is, amit megfogadott, az végigkövette egész életébe.
Nekem azt tetszik az életében, ahogy a történetben több álmot láttunk, ahogy az isteni sugallatot követi hűségesen, ahogy ráhagyatkozik az álmaiban megjelenő isteni akaratra. Mit gondoltok, hogy kiknek a védőszentje lehet Szent Orsolya?
A Kölnvárosának.
Hajósoknak.
Egyetemnek, nevelőknek, ügyészeknek, az állami ügyek intézésének, politikusoknak.
Háború idején.
Igen. Ugye látjuk, hogy az ő élete, hogy valójában mennyire színes volt, és milyen sok területen jelenik meg az ő közbenjárása. És hát ugye mondtuk, hogy Merici Szent Angéla is róla nevezte el társaságát, ugye Szent Orsolya rendjét, akiket úgy hívunk minden napon, az orsolyi tanővérek. Adásunk végén imádságunkkal forduljunk Szent Orsolyához.
Istenünk, te Szent Orsolya szűz szívében lakóhelyet készítettél magadnak, közbejárással, világosíts meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működéseidet lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Te vagy az élet, te vagy a fény, te vagy a szikla, melyen állnak én. Te vagy velem, ki lehet ellenem. A neved erő és hatalom, az igét fegyver és oltalom. Te veled még a kőfalon is átugrom. Te vagy az élet, te vagy a fény, te vagy a szikla, melyen állok én. Ha te vagy velem, ki lehet a neved erő és hatalom, az igét fegyver és oltalom. Te veled még a kőfalon is átugrom, ó, a kőfalon is átugrom Jézussal. Te vagy a szikla, melyen állok én. Ha te vagy velem, ki lehet ellenem.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Ishiguro Nocturne című írásának befejező részét hallgathatják meg Schmidt Zoltán előadásában, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2 óra 5 perctől Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Batthyány és Mindmarkit lesz a műsor vendége, aki több más mellett Brunswick Teréz születésének évfordulója kapcsán készülő filmről szól. 3:05 perckor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma Dörögdi Miklós egri püspök életéről beszélgetünk ismét Budapéter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kúnyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Abban, aki hitetlen, nem igaz a lélek. Az igaz ember azonban hite által élni fog. Olvasom Habakuk proféta könyvében. Krisztus nyilvánítja ki egyedül, ki az Isten. Ő nem a világ láthatatlan alapja, nem a végtelen, szünet nélküli mozgalmasság, de nem is a legfenségesebb eszme, a mindentől független teremtő, a világ ura. Arra a kérdésre, ki az Isten, a felelet így szól, az, akire Jézus gondolt, amikor azt mondja, Atyám. És arra a kérdésre, milyen az élő Isten lelkülete, a felelet ez, ahogyan ő Jézus szavaiban, magatartásában, életében és halálában megmutatta magát a világnak. Krisztus az ember titkát is felfedte. Arra a kérdésre, mi az ember, két feleletet kell adnunk. Az egyik válaszunk így hangzik. Az ember az a lény, akinek létében Isten ki tudja magát fejezni, az a nyelvezet, amivel az Isten önmagát ki tudta mondani. Az ember olyan, hogy az élő Isten Jézusban, a gyermekben, a betegek gyógyítójában, a tanácstanulók tanítójában, a Pilátus előtt elnémulóban és a kereszten meghaló ember fiában tudja magát kimondani. Kétségtelen, hogy a teológia fejlődését nem egy természetes, anyagi és szellemi körülmény is elősegítheti. De van egy feltétel, amit nem lehet pótolni, és ami egymagában is csalhatatlan biztonsággal megindítja a hittudományos gondolkodást, hogy legyenek emberek, akik együtt imádkoznak, együtt dicsérik az Istent, és Krisztussal való egységük erejéből iparkodnak szolgálni embertársaiknak. Ó Szent Háromság, te végtelen lény, nagy Isten, aki az embereket az isteni bölcsességre tanítod, irányíts bennünket az isteni dolgok egészen ismeretlen, vakító fényben úszó, égben nyúló csúcsára. Ott a világos homályban, a titokzatosan tanító csend világító sötétjében vannak elrejtve az isteni tudomány titkai. Add meg, Istenem, a hit teljességét szolgádnak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,